Mindenkit tisztelettel köszöntök. Gyorsan bele is vágnánk, hisz az idő nagyon rövid. Tehát a téma a Magyar Népi Szövetség érdekképviseleti integrációs és közvetítő funkciója. Témában elsősorban nem egy politikatörténeti, eseménytörténeti feldolgozással fognak találkozni az előadásomban, hanem megpróbáltam a politika elméletnek a fogalmi készletét is felhasználni, mindezzel jobban megragadni a Magyar Népi Szövetségnek ezen három funkcióját. Ha megnézzük az 1944. augusztus 23-ai események után, a román kiugrás utáni politikai, román politikai környezetet, akkor azt láthatjuk, hogy visszaállítják az 1938-ban megszakított állami és politikai berendezkedést, bevezetik a többpártrendszert, illetve a politikai életben a pártpolitikai és ideológiai folytonosság továbbra is megmarad. Mindez azonban azzal kell kiegészíteni, hogy a politikai életben, illetve a kormányban megjelennek a baloldali pártok, a román kommunista párt és a román szociáldemokrata párt. Illetve a román kommunista párt olyan pártszövetséget, névfront jellegű szövetséget hoz létre az országos demokrata arcvonalat, amelybe be akarja vonni az összes baloldali jellegű szervezetet. 1945. március 6-a után, miután megbukik a három román polgári kormányzat, utána Broza alakít kormány, ezek után már érthető és nagyon jó tapasztalatú az a szándék, amelyet a kommunista párt fogalmaz meg, jelesen az, hogy a társadalom irányítását, a politikai élet irányítását kisajátítja, és egyszerűen a baloldali etatizmus valósul meg Romániában. Nagyon fontos az, hogy, tehát, hogy a románok társadalmi tudatában nem jelenik meg a felelősségre vonás kérdése, hisz Románia egy-két nap alatt állt át a szövetségesek oldalára, és mindezt úgy értékelte a társadalom, hogy ahol abba hagyták 44. augusztus 23-án, ugyanúgy folytathatják, ellenben ugye a zsidósággal szemben már nem lehet épp olyan bűvvel fölépni. Hát ez a gyűlölet, ez tulajdonképpen bizonyos szempontból a magyarság irányába fog konvertálódni. A politikai társadalomnak a politikai tudatában pedig, amit már említettem, tehát ott van, hogy a politikai és világnézeti folytonosság nem szakadt meg, vagyis csak a polgári pártokkal tudnak egyetérteni, a baloldali pártokkal, amelyek a két világháború között nem rendelkezett túl nagy tömegtámogatással, nem is értenek egyet és nem is lépnek be, illetve ezek a pártok minden eszközt bekevessenek ahhoz, hogy választói bázisát, illetve tagságát növeljen. 1948-ban már a kommunista párt megszerzi a hatalmat, 1947. december végén a király lemond, a király távozik az országból, 46-ban pedig köztársasági államforma váltja fel az alkotmányos monarchiát, és ezek után mindenki számára egyértelmű, hogy itt egy kommunista, etatista típusú államrendszer épül ki. Na most ezek után ugye megjelenik a Magyar Népi Szövetség. A Magyar Népi Szövetségről annyit kell tudni, hogy 44 őszén alakul, az eredete azonban visszavezet a két világháború időszakába, 1934-re, amikor szintén a kommunista párt támogatásával megszervezik a Magyar Dolgozók Országos Szövetségét. Annyit kell tudni a Magyar Népi Szövetségről, hogy nemzetiségi alapon szerveződő baloldali pártról, én pártnak nevezem, erről is érdemes lenne egy vitát, hogy párt-e vagy nem, párt, amelynek a története, ugye...
A vita jelző.
Tehát a története 1944-ben kezdődik, és valamikor 53-ban zárul. Feltüntettem, hogy ugye 44-ben a szervezetnek a kiépítése történik meg, először Dél-Erdélyben alakul meg a szervezet, majd Észak-Erdélyben, A szovjet katonai közigazgatásnak köszönhetően, amely 44. novemberétől 45. márciusáig Észak-Erdélyt továbbra is elszakítja Romániától, ott egy más típusú, más célrendszert követő magyar érdekképviselet jön létre, de ez már ebben az időszakban fölveszi a kapcsolatot a Dél-Erdély Szövetséggel. Megkötődik a pártnak a kiépítése, 45. májusában Kolozsváron egy kongresszust tartanak, ezek után elfogadják a szervezeti alapszabályzatot. 1945. november és 46. márciusa között legitimációs válság. Ez alatt azt értem, hogy nem képesek a magyarság jogvédelmét ellátni, illetve elkövetnek egy óriási vakrövést 1945. május novemberében a Marosvásárhelyen, ahol egy politikai nyilatkozatban kimondják azt, hogy a nemzetségi kérdés nem határok kérdése, vagyis lemond az MRS az egész erdélyi magyarság nevében a határvízióról, hanem a nemzetiségi jogoknak a biztosítása, ezzel majd a nemzetiségi kérdés megoldódik, vagyis a román államrendszerbe kell integrálódni. Ezek után mindezt azért a tömeg is érzékeli, és rájönnek arra, hogy ez nem valószínű érdekeit védi, hiszen a magyar társadalom továbbra is a revízió gondolatában él. Ez legitimációs válsághoz vezet. Mit tudnak tenni? Kiszélesítést megpróbálják, bevonni a magyar intézményrendszer vezetőit, ez sikertelen. Egy újabb módszerrel próbálkoznak, 46 márciusában megtartják Brassóban az intézőbizottsági ülést, az országos intézőbizottsági ülést, amely értekezleten kimondják azt, hogy a demokratikus rendszer, bármint a román demokratikus rendszer, akkor lesz demokratikus, ha a kisebbségi jogokat is biztosítják. Ekkor még nem fogalmazódik meg, illetve nem ismerik kimondani azt, hogy ehhez törvénytervezet kell, de a Székelyföldi kongresszuson, amely 46. júniusában van, a kongresszuson elfogadnak egy nemzetiségi törvénytervezetet, amelyről előzőleg már a kommunista párttal egyeztettek, hogy valójában ezt a törvénytervezetet beterjesztik. 46. novemberében megtörténik a választás Romániában, a Magyar Népi Szövetség 30 képviselőt juttat a parlamentbe, itt vita van arra, hogy pontosan hányat, és ezek után, illetve a román politikai rendszernek egyre balratolódása után látható az, hogy a Magyar Népi Szövetség keretében egy belső hatalmi harc van, a románofil szár az megerősödik, jobban az érvényesülés útját követik, az önvédelmi politizálást elfelejtik, illetve a kommunista párt részéről érkezik egy nagyon erős utasítás, figyelmeztetés, mindezt az Országos Demokrata Harcvonalnak a főtitkára és a magyar ügyekben érdekelt Luka László, Luka már szíleje magyar eredetű, teszi meg egy magyar újságban, amely a kommunista pártnak a tulajdonában van, és kijelenti azt, hogy elítéli az elvtelen magyar egységet, ezek után mindenki számára, mindenki levonja a következtetést ebből, és a temesvári kongresszuson meg is teszik ezt, és lemondanak az önvédelmi politizálásról, a román és a magyar társadalom közötti egyre szorosabb egységről beszélnek. 48. decemberi kongresszuson, kolozsvári kongresszuson pedig kimondják azt, hogy elfogadják a kommunista pártnak, mint a munkás osztálynak a vezető szerepét, illetve előtte már a kommunista párt kijelenti azt, hozzá egy nyilatkozatot, hogy a nemzetiségi kérdés Romániáról megoldódott. Na most ezek után a 49-től ugye következik 53-ig a története tovább az MRS-nek, ez már a beolvadásnak az időszaka, a vidéki szervezetek megszűnnek és egy transzmisszió szín szerepet tölt be. Térjünk át a témára, akkor érdekképviseleti funkció. A Magyar Népi Szövetség mind nemzetiségi párt, nemzetiség alapon szerveződött párt, pártprogramjában érthető módon a nemzetiségnek és a magyarságnak a jogi képviseletét szerette volna ellátni. Na most hát ugyanazokat a fogalmi készletet és rendszert nem használták, mint a két világháború között, nem is akarták, hisz ők a nemzeti, ők a lenini és a sztálini nemzetiségi politika alapján akarták ezt megoldani, de van egy fontos kulcs szó, a jogegyenlőség. Ahhoz, hogy ezt megvalósíthassák, a jogegyenlőség ugye azt feltételezné, mindezt a két világháború között legalábbis a magyar, az erdélyi magyar kisebbségpolitikusok, jogászok így fogalmazták meg, hogy a jogi szabályokat egyformán, tehát a jogi szabályok egyformák legyenek a többséghez és a kisebbséghez tartozó állampolgárok számára. Ez azért elég szépen módosult a Magyar Népi Szövetség esetében. De ahhoz, hogy ezt a politikát, a jogegyenlőséget megvalósítassa, szakértelemre van szükség. Na most a kommunista párt, a Magyar Népi Szövetség felső vezetésével szakmai múlttal rendelkező és államigazgatási tapasztalatokkal rendelkező írók állnak az élen, ugye, akik ehhez egyáltalán nem értettek, ez a lényeg. Na most ehhez szakértelem kell, tehát szakértelme, tehát túl sok baloldali érzelmi magyar jogász nem találnak, ezért hát a társadalom azon rétegét próbálják bevonni, akik jogi szakértelemmel rendelkeznek, de ezt valahol a polgári oldalon vagy a konzervatív oldalon találják meg. Ezeket valahogyan integrálni kell. Illetve ahhoz, hogy tömegbázisa legyen a Magyar Népi Szövetségnek, ezért föl kell venni a kapcsolatot a magyar, a nemzetiségi magyar intézményrendszerrel, amely nem állami, hanem önálló intézményrendszer volt. És így jutunk el oda, hogy a pártszervezet hogyan kapcsolódik ez az intézményrendszerhez. Minden pártnak első és legfontosabb feladata, hogy céljait megvalósíthassa valamilyen képen, illetve akaratát érvényesítse. Mindez egy baloldali párt esetében hatványozottabban érvényes. Ahhoz, hogy ezt érvényesítesse, és mindezeket megvalósíthassa, szükséges egy pártszervezet, szükséges egy struktúra. De nem rendelkezik azzal. A magyar társadalomról nem lehet azt elmondani, hogy baloldali érzelmű lenne. És így jut el oda, hogy ezt az intézményrendszert próbálja felhasználni arra, hogy eljusson a magyar társadalomhoz. Az Erdély Magyar Gazdasági Egyesület, itt már szó volt róla, az Erdély Magyar Gazdasági Egyesületnek 1945-ben egy 500 főből álló tagság, pontosabban 8000 főből álló tagsága van, hát beszorozott a család számával, akkor itt több mint 500 főt, vagy még ennél többet is ugye magával olvaszt. Na most ez jelenti majd az ő tömegbázisát, vagy a szövetkezetet. Hogyan alakuljon ki a viszony a párt és a magyar intézményrendszer között? Az első időszakban, illetve a Magyar Népi Szövetség egyes politikusai meglátása szerint egy koordinálás történjen. Egy koordinálás történjen, ami azt jelenteni, hogy létezik egyfajta munkamegosztás. A munkamegosztás a Magyar Népi Szövetség felső vezetése szerint úgy történik meg, mivel a román állam és a román közigazgatás túl politizált, ezért a politikai védelmet a Magyar Népi Szövetség látja el, az enger, a szövetkezetek, a nőszövetség, az egyházi és egyéb jelenlegi nőszövetségek, az ifjúsági szervezetek pedig majd megvalósítják azokat a célokat, amit az MNS szakértelem hiányában nem tud megvalósítani, vagyis ezeket az intézményeket újra revitalizálja, de ezek az intézmények már politikai feladatot is ellátnak. Így többek között az MD-nek, a szövetkezeteknek a vezetőségében pozíció cserék történnek erőszakos módon, és megpróbálják kiszorítani mindazokat a személyeket, akik a két világháború között irányították ezeket az intézményeket. Így jutunk el oda, hogy ez egy idő után már homogenizációt jelent. Vagyis azt jelenti, hogy ezeket az önálló nemzetiségi testületeket, intézményeket degradálják. Egyenlőtlen csereviszony alakul ki. A cél már az lesz tulajdonképpen, hogy a nemzetiségi elkülönülést megszüntessék, vagyis ha a magyarság külön szerveződik gazdasági szempontból, vagy a társadalmi szempontból külön társadalmi szervezeteket hoz létre, ez nem elfogadható, ez a 47-es évben érzékelhető legfőképpen, ez nem elfogadható, és hát Tuka elvtárs is ugyanezt mondta, hogy az elvtelen magyar egység az nem helyes út, megszüntetik ezzel, hogyha felszámolják ezt az intézményrendszert, megszüntetik a nemzetiségi elkülönülést, a román-magyar barátság egyre jobban kialakul és megvalósul, de hát egyúttal ezeknek a szervezeteknek az önállóságát is megszüntetik, felszámolják, de ami a legrosszabb, ezt a vagyonállományt átjátszák tulajdonképpen az állam kezére, vagyis egyfajta államosítás történik meg a Magyar Népi Szövetségnek a segítségével, de itt érdemes lenne arról beszélni, hogy milyen személyek voltak és milyen kapcsolatban álltak ők a kommunista párttal. Az MNS azért nem bízott ezekben a szervezetekben teljes mértékben, ezért egy olyan szervezeti struktúrát állított fel, amelyen keresztül szintén el akartak látni különböző funkciókat, vagyis párhuzamos struktúrákat állítanak fel. Itt van egy vázlat, ami kevésbé látható és nem is teljes. Miért van ez itt? Ez mégis nyomon követhető. Az Országos Végrehajtó Bizottságnak a szerepkörét láthatjuk. Az, hogy kik vezetik, elnök, alelnök, az nem érdekes. De ugye van egy közművelési osztály, van egy jogi osztály, van egy szervezési osztály, van egy közigazgatási alelnök, nemzetiség alelnök. Sorban önök láthatják azt, hogy az MNS is ezzel párhuzamosan megpróbál egy intézményrendszert felállítani. Mindez azért történt meg, mert nem bízott meg a magyar intézményrendszerben, de érdekes módon ahhoz, hogy ezeket a hogy ezt a feladatot ellássák, mindezt nem tudták megtenni csak akkor, hogyha az MG-t beolvasztották a gazdasági osztályba. Hogyha a szövetkezeteket beosztották a gazdasági osztályba. Hogyha a közlődési osztályba beolvasztották az Erdély Magyar Kulturális Egyesületet és a munkahelyemnek egykori jogelődjét, az Erdély Múzeum Egyesületet is. Így ennek köszönhetően tulajdonképpen az egész társadalmat, mint egészet akarták integrálni a román társadalomban, és ezzel a társadalomnak a cselekvőképessége, védelmi képessége is csökken, illetve ez egyre jobban felszámolja ezt. Az integrációhoz, ha eljutunk, akkor láthatjuk azt, hogy hogyan értelmezzük az integrációt. Mint baloldali párt és párt, a célja szerint az MNS szerette volna az egész romániai-magyar társadalmat politikailag és társadalmat integrálni a román társadalomban. Ez ugye kell egy kisebbségpolitika, amelynek az volt a célja, és mindezt a baloldali, az MNS-nek a kemény baloldali szárnya is elfogadta, hogy ez az integráció nem jelenti azt, hogy a magyar társadalom feladja sajátos intézményrendszerét, sajátosságot asszimilálódni, ezt nem fogadták el. Ellenben ez azt jelentette, hogy elfogadják az adott társadalmi politikai viszonyokat, és ide próbálják integrálni a magyarságot. És ahhoz, hogy integrálni tudják, ahhoz ugye kell egy olyan kormányzati politika, illetve pártpolitika a román pártok részéről, egy olyan magyarságpolitika a román kormányok és a pártok részéről, amely vonzó lehet a magyar tömegek számára. Ez feltételezi azt, hogy van egy jogszabályi háttér, van egy intézményi háttér, a kisebbségek képviselethez jutnak az állami közigazgatásban. Mindez csak részben valósul meg, illetve azokat a személyeket juttatják majd az állami közigazgatásba, akik teljes mértékben elfogadják a kommunista pártnak az irányítását. Ha a jogszabályi hátteret nézzük, akkor 44 őszén azt mondhatjuk, hogy a magyar kérdés az egy biztonságpolitikai kérdés volt. Hisz Magyarország ellenséges állam 44. augusztusa után, ezért a magyarok egy veszélyt jelentenek. Az első időszakban így is tekintenek a magyarok, a romániai magyarságra. Kisebbségi jogkiterjesztésről nem nagyon beszélhetünk, mindez csak akkor történik meg 1944. novemberében, amikor felállítják a nemzetiségügyi minisztériumot, ezt szovjet nyomásra állítják föl, de mindezt nem ruházzák fel végrehajtási jogkörrel, csak panaszokkal élhettek, de ami a legfurább benne az, hogy tulajdonképpen ennek a minisztériumnak a személyi állományát az egykori romanizáló államtitkárság személy állományából állították össze, az a romanizáló államtitkárság, ami a délebbi magyar vagyonokat államosította, illetve a zsidó állampolgárok vagyonait államosította. Tehát valószínűleg a kisebbségi jogokat teljes mértékben betartották, ugye 44 novemberében is. Mindez a bronz időszakában megváltozik, 45 novemberében már azért ezt a nemzetiségi minisztériumot átszervezi, jogkörökkel ruházzák fel, de nem ruházták fel végrehajtási jogkörrel, ami egyszerűen azt jelentette, ennek hiánya azt jelentette, hogy panaszokkal lehetett fordulni a nemzetiségi minisztériumhoz, de a jogorvoslat az legtöbb esetben elmaradt, vagy mint ahogy írták, vagy többen a forrásokba előkerül, egyszerűen a nemzetiségi minisztériumban beadott panaszok magában a nemzetiségi minisztérium apparátusában egyszerűen eltűnik. A jobboldali pártok 44 őszén úgy tekintettek a magyarságra, illetve a magyar kérdés számukra mi volt. A magyar kérdés számukra azt összekapcsolták az Erdély feletti román szuverenitással, összekapcsolták Erdély integritásának a kérdésével a magyar kérdést, a magyar kérdés összekapcsolták a második bécsi döntés utáni román ellenes atrocitásoknak a felelősségre vonásával, illetve összekapcsolták a lojalitás kérdésével. Mindennek fejében a polgári pártok, mondom, egész keveset nyújtottak. A kommunista párt ellenben mindenhol deklarálta a jogegyenlőséget, de mindez nem önzetlen politikai célként tette meg, mert a román társadalom előtt úgy próbáltak bemutatni a jogegyenlő, a magyarságnak a jogkiterjesztését, a jogegyenlőségnek a megvalósítását, mint egy olyan zálogot, amely biztosítani fogja az erdélyi kérdés és határvita lezárását. És mint már említettem, a Magyar Népi Szövetség vezetése mindezt 45 novemberében meg is tette. Így jutunk el oda, hogy az MNS vezetői a társadalom előtt is úgymond jogosan fölállíthatták azt, hogy a szövetséges nem lehet más, mint a kommunista párt, hisz ő jogkiterjesztést ígér, jogegyenlőséget ígér, ellenben a polgári kormányzattal vagy a polgári pártokkal szemben. Így alakul ki egyfajta szövetség. 20 perc, köszönöm. A szövetség miről szól? Az LKP részéről, a kommunista párt részéről a kiegyezésnek a lebegtetése. A baloldali politikus, tehát az MNS-nek a politikusai pedig elhiszik azt, hogy ez a kiegyezés megtörtént. A kiegyezés miről szól? Arról, hogy a román, hogy a magyar társadalom, ha lemond a határrevízióról, lojális lesz a román állammal szemben, ez elvezet oda, hogy megvalósul a teljes jogegyenlőség. Na már most, ugye ahhoz, hogy ez a konstrukció megvalósuljon, illetve ez a szövetség, a kommunista párt és a Magyar Népi Szövetség között fönnálló, nagyon fontos volt, hogy az MNS, a Magyar Népi Szövetségnek, a Román Kommunista Pártnak politikai célrendszerében, vezetőségében ne történjen változás. Mert mihez valaki megkérdőjelezte ezt a kiegyezést az MNS-en belül, számunk kérve azt, hogy a Román Kommunista Párt 46-ban mégsem valósította meg a teljes jogegyenlőséget, ezt a szemét már azonnal kiszárták a pártól, illetve folyamatosan háttérbe szorult. Ez elvezetett oda, hogy a Magyar Népi Szövetségen belül egy folytott kiválasztás történik meg, vagyis mind olyan vezetők kerülnek majd hatalmi pozícióba, akik elfogadják ezt a kiegyezési alapot, és teljes mértékben háttérbe szorul a magyar érdekeknek a képviselete. Nagyon röviden az MNS integráló szerepéről. Ugye ez volt a külső integráció a román államba, most akkor a belső magyar integrációról nagyon röviden. Csak annyit, hogy nem az a kérdés, hogy a vezető, az MNS, mondják egyesek, egyes politológusok, hogy egy párt esetében jó-e, vagy rossz határozatot hozott a párt, vagy olyan politikusok vezetik, személyek vezetik, akik megfelelően fölkészültek, hanem az, hogy a párton belüli viták elvezetnek-e a csoportképződéshez. Az erdélyi magyar társadalom magáinak érzi-e az MNS-t? A kutatásokból az tűnik ki, hogy az első időszakban magáinak érzi az MNS-t, mert védelmet nyújtott például a hírhet Manjugárdákkal szemben. Vagy védelmet nyújtott, délelőre például internálták a 44 őszitől a magyarság politikai, egykori politikai vezetőjét. Úgy érezték, hogy védelmet nyújt. De mindez majd elvezett oda, hogy ez a csoportképződés pont annak köszönhetően, hogy az MNS, a magyar társadalom által fontosnak tartott kérdéseket, mint a határvonal, vagy tényleg a tényleges jogegyenlőségnek a megvalósítását nem tudja elérni, ezáltal az MNS tulajdonképpen nem számíthat integráló erőnek, és talán ahogy Szarka László nevezte, csak egy kis csoport volt, aki aktiválta magát, egyfajta aktivizmus volt. Nagyon röviden, és akkor tényleg nagyon sokat beszéltem, közvetítő funkció. Számomra a közvetítő funkció ugye van a magyarság, tehát a románi magyar társadalom és a román kormány között, illetve az állami szervek között tölti be ezt a szerepet a Magyar Népi Szövetség. De minden párt érthető módon szervezett közösség és közvetítő funkciókat is ellát. Csak nem mindegy, hogy milyen. Azt, hogy eljár a magyarság nevében, mindezt el is várták a Magyar Népi Szövetségtől, illetve fölmérték azt, hogy politikai támogatást csak tőle várhatnak például a gazdasági kérdések megoldásában. Ellenben az MNS tovább haladt. Ő hatósági jogköröket kért magának, illetve ezt legtöbb esetben meg se kapta az államtól, ellenben olyan kérdésekben hozott határozatot, ami az egész magyar társadalomra kiterjed, holott egy pár csak a saját tagsága számára hozhatna határozatokat és döntéseket. Tehát a lényeg az, hogy a magyar társadalom nem tudott közvetlenül kapcsolatba kerülni az állami szervekkel és a kormánnyal, csak a magyar Népi Szövetségek keresztül, mindezt teljesen ki is sajátítja, illetve állam az államban, de hát ezt ilyen baloldali kommunista, etatista államrendszeren belüli szerepkör leosztásban képzeli el. Mindez könnyű volt a kormánynak is. Ezáltal könnyű volt a kormánynak a magyarságot integrálni. Közvetítő szerep Magyarország és Románia között, ugye a két világháború között erről Námló is elég sokat írt, ha már Szarka László nevét megemlítettem, akkor Várdi Námlőt is említsen meg. Ugye a híd szerepe az erdélyi magyarság betölt ezt a híd szerepét Románia és Magyarország között. Hát ők azt mondják, hogy a hídnek a pillére a Magyar Népi Szövetség, de mindez a viszonyrendszer sajnos nem jó, nem egészséges, mert a Magyar Népi Szövetség nem tartja a partnerének a magyar kormányzó pártot, a kisgazdapártot, hanem a kommunista párttal veszi fel a kapcsolatot, illetve 46-47-ben már bele is szól a magyar politikai életbe, utasítva a magyar kormányt arra, hogy a magyar kérdésekbe ne szóljon bele, aki ebben beleszólhat, az a kommunista párt lenne. Nagyon szépen köszönöm, és elnézést.
Köszönöm szépen, és én azért is voltam ilyen engedékeny, nem csak azért, hogy kivárjam azt a mondatot, amit olyan is megemlítenek, bár erről van egy anekdótám, amikor...